Telefonon van velünk a rovatgazda Várkonyi Gábor. Szervusz, jó reggelt! Gyengélkedik.
Jó reggelt kívánok!
Nem gyengélkedik.
Igen, egy kicsit itthon, de na, engem is elkapott ez a nyomorult influenza, vagy nem tudom, mi terjeng itt a városban.
Figyelj, előtte egy breakinget beszéljünk át. Azt olvasom az újságban ma hajnalban, hogy elhunyt az autótervezés Paganinije, Marcello Gandini, ha jól emlékszem. 85 évesen hunyt el. Mit kell róla tudni?
Ilyennyi év barátság után úgy érzem, hogy már kialakult közöttünk valami fajta ilyen szellemi kapcsolat, mert egyébként ezt szerettem volna elkezdeni, ezt a mondókát, mielőtt rátérünk a ténylegesre. Igen, hát Marcello Gandini szerintem vitathatatlanul minden idők legnagyobb autóipari formatervezője. Giugiaro mellett, két olasz úriemberről beszélünk természetesen, nagyjából egy generáció, ugye 38-ban született Gandini, aki hát az autótervezést egy ilyen, szerintem ma már értelmezhetetlen holisztikus európai kulturális egységben próbálta meg értelmezni, és nem akarok itt túlzottan nagy szavakat használni, de az, hogy a klasszikus műveltség fontossága, vagy a zene értése, vagy a klasszikus művészeteknek a vizsgálata, vagy a korszellem megértése, az mindig is része volt annak, ahogyan ő az autóra tekintett, és amit ő az autókban ki akart fejezni, az leírhatatlanul gyönyörű. Érdemes egy picit utána olvasni a figurának. Egy kicsit visszahúzódóbb volt szerintem, mint a legtöbb ilyen sztárolt formatervező a saját időszakából. De mindjárt mondok egy-két olyan autót.
Modelleket mondjál, mert még nem tudunk be. Én nem tudom beazonosítani, bevallom őszintén.
Jó, akkor a Lamborghini Countach az neked is megvan, gondolom.
Ja. Most adta el.
Az a lapos, 70-es éveket idéző, nagyon extrém formavilágú Lamborghini, amit általában minden kisfiú azonnal szeretne a szobájának a falán látni, még most is, hiszen annyira durva volt minden, amit ő ott csinált, annyira kilógott abból a korszellemből. Egyébként ez nagyon-nagyon fontos volt, hogy ő mindig meg akart előzni a korát, mindig valamilyen dolgot akart csinálni, ami előre mutat, amit még más nem csinált, ami elhagyja a konvenciókat, ez számára nagyon fontos volt, de mondom tovább. A Miura az már lehet, hogy kicsit kevésbé ismerős, vagy az Alfa Romeo Montreal, de a Lancia Stratos Zero, mint tanulmány, és a Stratos HS, mint rally autó, az biztosan megvan még nektek is. A De Tomaso Pantera az már egy picit izgalmasabb és ritkább dolog, ahogyan a 16 hengeres Cizeta Moroder is, ami egyébként a Lamborghini Diablo, ami szintén ismerős lehet, annak volt egy ilyen korábbi tanulmányautós változat, amiből végül egy kis széria készült. Nekem is van Gandini által rajzolt autóm, ez például a Quattroporte-nak a negyedik generációja, Maserati Quattroporte. Maserati Shamal szintén, és hogy olyan autókat is mondjak, amiket egyébként többen ismernek, mert hogy ezek mind itt az olasz autógyártásnak a csúcsait képviselték, nagyon sok teljesen átlagos autót csinált, mint például az első közötti Volkswagen Polót, az Auto Bianchi A112-t, az ötös sorozatú BMW-nek ősibb verzióját, az E12-t, de amit szerintem szintén mindenki kéne, hogy ismerjen, az a Citroen BX.
Oké,
az csúnya. Nem, az nagyon szép. Az nagyon szép. A Renault 5 második generációja, azt se gondolnám, hogy ronda lenne. Vagy a Fiatnak az X1/9-es kis sportautója, nem beszélve egyébként a Renault Magnum kamionról. No, minden hangszeren játszott. A
kamiont is tervezett.
Jó, hát ebből hármat ismertem én csak, de oké.
Okay. Jó.
Ritkán szoktam azt mondani, hogy tévedjenek el a kedves hallgatók az én blogomra, nem szeretem magamat így reklámozni, de pontosan február 1-én, ha jól emlékszem, lefordítottam azt a köszöntő beszédét Marcello Gandininek, amikor egy tiszteletbeli gépészmérnöki diplomát adtak át neki egy olasz egyetemen. Nagyon hosszú szöveg arról, hogy mi az ő krédója az életben. Hogy indult el, milyen időszak volt akkor az ő fiatalságának, a 40-es, 50-es éveknek az Olaszországában, hogyan kellett a családdal szemben, akik egy teljesen más karriert képzeltek el számára, helytállnia, mert klasszikus zenei pályára akarták küldeni, ő pedig itt autókat rajzolgatott az ő édesapjának a felfogása szerint. Hogyan lett egy kvázi autodidakta tehetségből egy meghatározó 20. századi formatervező az autóiparban? Hogyan vitt sikerre egy komplett tervezőstúdiót, hogyan keresték a kegyeit utána, és ezt az egészet milyen felfogásból vezette le, milyen teljesítményből, milyen egyéni kockázatvállalásból, milyen reneszánsz európai műveltségből. Egyszerűen tényleg egy féktelen rajongója vagyok Gandininak, aki egy picit szeretne megérteni bármit is a 20. századi európai autóépítési kultúrából, az szerintem ha mondjuk van 4-5 ember, akinek az életművét érdemes tanulmányozni ez ügyben, Gandini biztosan ezek között van.
Oké, nyugodjék.
Mindenre választ lehet belőle.
Nyugodjék békében, Signor Gandini. És akkor most beszélgessünk egy kicsit más témáról is, ezek pedig a vezetést támogató rendszerek lennének, amik miből állnak össze? Már itt megelőztem egy rossz poénnal a beszélgetést, nem tudom, hallottad, de hogy mindenki ült már olyan autóba, hogy az anyós ülésen mellette ülő ember azt mondta, hogy miért nem mész ki, gyorsíts már rá, indexelj, nem erre a vezetés támogatásra gondolunk, ugye?
Hát alapvetően nem, de nem más túlzottan messze egyébként a modern rendszerek működési felfogása kapcsán attól, hogy az ember állandóan valamire figyelmeztetni akarja az autó, ami idő után egyébként szerintem rettenetes idegesítő.
Engem őrítő. Tehát, hogy én most ültem egy nagyon fejlett technológiát képviselő autóba, és ez a pirnyeg, ha közel jön valaki a visszapillantó tükörbe, ha túl meleg az ülésfűtés, ha túl gyorsan mész, ha túl lassan mész, tehát, hogy állandóan valami muzsikál. Bazi idegesítő. Nyilván ki lehet kapcsolni, gyanítom, de akkor is az.
Abszolút csatlakozom hozzá, de ebben szerintem itt is ketté válik a filozófiai megközelítés, meg a világnézeti elvek alapján a rajongás vagy az utálat ebben a kérdésben, de azért a vezetéstámogatás kapcsán tényleg azt kell mondanom, hogy ez egy rettentő bonyolult téma, amire nem lehet egy ilyen leegyszerűsítő választ adni arról, hogy ez hülyeség, vagy ez megment minket. Az igazság az valahol félúton van, és azt nagyon fontos érteni, hogy egy csomó olyan rendszer, amire rábízzük az életünket, azért nem feltétlen van még azon a szinten, hogy mindent meg tudjon oldani helyettünk, ahhoz képest, amit ígér, hogy megold helyettünk. És itt én azt az iskolát képviselném, hogy azok a rendszerek, amelyek nincsenek 100%-osan készen, vagy nem működnek tökéletesen, azok szerintem vezetés közben több figyelmet vonnak el tőlünk, mint amennyi ügyet adott esetben megoldanak, és ahogyan a kezünk alá dolgoznak.
Ilyen például a Spotify.
Hát az nem egy vezetés támogató rendszer.
De engem abszolút támogat, kiváló zenékkel kiszolgál, és mindig elvonja a figyelmemet. Jó, bocsánat, ez sima trollkodás volt.
Jó. Vezetés támogató rendszer ugye az lehet egy egyszerű biztonsági kérdés, de biztonság, nem is tudom, hogy fogalmazom ezt meg, inkább máshogyan közelíteném, vannak olyan dolgok, amik hogy a kezed alá dolgoznak. Ilyen például az olyan típusú, főleg autópályán használt vezetés támogató rendszer, mint amilyen a sávkövető, tehát az a segítség az autó részéről, hogy amikor nagyon hosszú útra mész, kezdesz fáradni, az íve enyhe az autópályának, akkor gyakorlatilag a kormányzást segítve, a kezed alá dolgozva leköveti az autópálya ívet. Ez egyébként tud kifejezetten kényelmes lenni. Tud kifejezetten kényelmes lenni, pláne nagyon sűrű forgalomban az olyan távolságtartó tempomat, ami mondjuk dugó funkciót is képes kezelni, tehát amikor megáll előtted a sor, akkor az autó is megáll. Hogyha bizonyos rövid időn belül újraindul a sor, akkor újraindul a te autód is. Mindig tartja a megfelelő távolságot, mindig a sávban próbál tartani, felismeri a táblát, felismeri a sebességkorlátozást, ahhoz szabályozza a tempomatodat. Ezek olyan országokban, ahol nagyobb a vezetési fegyelem, mint nálunk, és homogénebb a közlekedés folyama, ezek nagyon sokat tudnak segíteni. Nálunk szerintem, tehát Kelet-Európában úgy általában, azért nem feltétlenül működnek ezek a rendszerek jól, mert egyszerűen nincsen meg a megfelelő fegyelmezettségünk ahhoz, hogy ne legyenek ilyen extremitások a közlekedésben. Tehát nálunk ugye nagyon sokan vannak, akik túlzottan lassan mennek, nagyon sokan vannak, akik túlzottan gyorsan mennek, és ezeket a kilengéseket nagyon nehezen kezelik ezek a rendszerek. A holtérfigyelő
azzal, mielőtt belemennénk a részletekbe, azzal mi a helyzet, hogy, és ez az Árpád hídi kerékpáros gázolás kapcsán hívta fel az én figyelmemet, és lehet, hogy sokakét is, hogy ezek a vezetéstámogató rendszerek, ezek elhitetik emberekkel, hogy tudnak vezetni, holott nem tudnak. És ha kikapcsolják őket, akkor nagy baj van.
Én szerintem ez pontosan látható egyébként, ezt több ismerőssel, kollégával, baráttal beszélgettük az elmúlt időben. Pontosan látható, hogy mennyire kontraproduktív hatása van az emberek átlagvezetési képességére ez a sok minden, ami elméletileg támogatna. De szerintem drámaian rosszabbul vezetnek az emberek az elmúlt 2-3 évben, aminek szerintem ezen rendszerek elterjedése az egyik eleme, és azért, mert ezeket a rendszereket nem arra használják, amire egyébként kilettek volna találva, hanem arra, hogy könnyebben tudjanak a telefonjukba ébedni. Uh-huh. Én ezt tapasztalom. Uh-huh. Tehát a sávtartó, meg a távolságtartó tempomat, meg az ilyen-olyan csilingelő-bilingelő dolog, meg az, hogy az autó meg fog állni akkor, amikor előtted megáll a sor, ez szerintem könnyelműen arra vezeti az embereket, hogy egyszerűen, hogy fogalmazzak?
Hát, hogy nem kell annyira nem odafigyelni, módon. Mikor a kocsiban ülök, mert majd megoldja a gép az egészet. Ez kicsit
majd megoldja
egyébként,
az autó.
Kicsit egyébként arra emlékeztet engem, mint amit a GPS hozott az életünkbe. Én ma már igyekszem minél kevesebbet GPS-szel vezetni, egész egyszerűen azért, mert hogy ellustítja az embert, birkává teszi, és akkor majd a GPS úgy is tudja, hogy merre megyek, és akkor megy amerre, vagy megyek amerre, mondja, hogy most balra, most jobbra, stb. És akkor itt jönnek néha a meglepetések. De akkor felvetődik a kérdés, mi szükség ezekre?
Hát nyilván mindig ki kell valamit találni, ami alapján lehet tudjuk mondani az autóiparról, hogy fejlődik, és az ilyen jellegű rendszerek többek között is szolgálják. Én azt gondolom, hogy vannak nagyon-nagyon-nagyon hasznos dolgok. Ilyen városi koccanás gátló például én abszolút ezek közé sorolnám. Időközönként előfordul, hogy...
Az mit tud?
A városi koccanás gátló.
Aha, meg a holtérfigyelőt, amit igen. Elharaptál, még arra még térjünk ki.
Igen, uh-huh. Ez a kettő szerintem kifejezetten értelmes dolog. Az első az arról szól, hogy van az autó elejében egy szenzor, radar, lidár, attól függ, hogy ki mit használ, általában kombinálva a kettő az igazi, és ugye ezek részint arra valók, hogy a távolságtartó tempomat működése biztosítva legyen, tehát fel tudja mérni az autó azt, hogy az előtted lévő autó hol halad, mennyivel halad, ahhoz képest milyen távolságot kell tartani, és az ennél fejlettebb rendszerek, amik most már egy pár éve egyébként teljesen átlagos autókban is elérhetőek, sőt lassan ugye bizonyos piacokon kötelezőek, vagy már kötelezőek régebb óta. Lényeg, hogy ez már nem űrtechnika, meg nem kell hozzá bonyolult, meg drága autó, hogy tudja az autó azt a funkciót, hogy amikor te adott esetben bármi okból kifolyólag nem figyeled rendesen az utat, és előtted megáll a sor, akkor az autó nyomjon egy satúfékhez, és megakadályozza azt, hogy egy koccanásos baleset kialakuljon.
Ja, értem. Jó, tehát... Oké, mert a radar is csipog, de ott akkor ő végzi el magát.
De most vissza ez ami a mi cégesünkben van, ez a képernyős tolató radaros is. Van nekem egy terepen járó autóm, amiben ez nincs, és amikor abba átülök, jövök rá, hogy amit mondasz, meg kell, hogy erősítsem, igaz, ellustít. Tehát nem használja az ember a tükröket, mert majd vinnyog a radar, hogyha valami van mögöttem.
Hát igen, meg a kamera is ugye egy olyan dolog, amit egyszer, hogyha megszoksz, akkor nagyon nehéz egyszerűen utána már anélkül boldogulni. Nyilván a kamera megint csak egy értelmes dolog, abban az értelemben, hogy azért voltak tragikus balesetek abból, hogy adott esetben egy kisgyerek, vagy egy háziállat, vagy nem tudom, az autó mögött tartózkodva egy olyan tartományban volt, ahol a radar adott esetben csak későn vette észre, és ugye találkozott az autóval. Ez ugye egy kameránál hát egyértelműen nem történhet meg, hiszen látod, hogy mi van mögötted, amit a radar nem feltétlenül lát.
Figyelj, és a holtérfigyelő, azért is érdekel nekem, az egyetlen általam okozott koccanás, ez emiatt volt, hogy benéztem, nem vettem észre a holtérbe valamit.
Aha, a holtérfigyelő úgy működik, hogy gyakorlatilag úgy képzeled el, mintha a lökhárítót két sarkában lenne egy-egy szenzor, és azt figyelni, hogy az autóhoz képest egy párhuzamos sávban tartózkodó autó mennyire van közel hozzád. És amikor te kirakod az indexet, és szeretnél sávot váltani, és az autó úgy érzékeli, hogy te adott esetben pont egy olyan pillanatban vagy, amikor a középső tükörben már nem látod az autót, a szélsőben meg még nem látod az autót, ami melletted van, akkor figyelmeztet téged akár hangjelzéssel, akár a kormány vibrálásával, akár fénnyel, akár a három dologgal együtt kombinálva, hogy barátom, ne válts el sávot, mert kocsanás lett belőle. Szintén egy tökéletes.
Akkor beszéljünk az érme másik oldaláról is. Jönnek szépen az észrevételek. Gumiabroncs nyomás figyelő. Mikor mi átvettük az autót, már akkor mondták, hogy az néha pirnyegni fog, akkor vagy kapcsoljuk ki, vagy nyomjunk rá erre, hogy oké, és akkor minden megoldódik. De felhív egy súlyosabb problémára is a hallgató a figyelmet, hogy az autó tervezők is egyre inkább támaszkodnak ezekre a rendszerekbe, és felhív a figyelmet, amit én is tapasztalok, hogy alig lehet kilátni az autókban, mert úgyis radar van. Minek neked hátrafelé kilátni például?
Igen, ez egy design kérdés, meg egy kicsit egy ilyen pszichológiai szugeráció kérdése. Ezt úgy tudom nektek elmesélni, hogy ahol magas az autó övvonala, tehát az a vonal, ahol az autó karosszériája meg az üvegfelület találkozik, minél magasabban van az övvonal, annál inkább érzed magad egy bunkerben, és annál inkább van egy szubjektív biztonságérzeted. Semmi gyakorlati haszna nincs a dolognak, de hogyha körbe vagy építve, az emberek többségében egy biztonságérzetet generál. Viszont a kilátásnak sem ennyire sem segít. Nyilván ezeket szenzorokkal, meg 360 fokos kamerákkal, meg minden egyéb ilyen dolgokkal ugye meg lehet oldani. A vezetés támogatás kapcsán én még visszamennék egy korábbi hősbűnhöz, ami meg arról szól, és ezt nagyon egyre több autónál lehet sajnos tapasztalni, de ez egyszerűen tényleg kell az, hogy legyen az embernek sok-sok-sok fajta autós tesztelési tapasztalata, mert akkor lehet ezeket a finomságokat kiérezni autó és autó között. Ez pedig arról szól, hogy jó futóművet csinálni, tehát rendes súlyeloszlású autót, olyan futóművel, ami tartja az utat, és ad visszajelzést, és egyé tudsz állni az autóval. Ezt a legdrágább csinálni, ez kell a legnagyobb tapasztalat, ezt nem lehet beszállítótól leszedni a polcról, ezt nem lehet 10-20-30 év autóépítési kultúrával megcsinálni, ehhez kell az a 100 éves hagyomány, ami a rendes autógyártóknál megvan, és meg akik erre hajlandóak költeni. És ezt a lépést egyszerűen valami középszerűen szar futóművel, nem tudom szebben mondani, megoldják, mert hogy ugye erre nem kell akkor mérnöki órát pazarolni, olcsóbb válik a gyártás, és rábízzák az elektronikus pórázra azt, hogy az úton tartson téged az autó, magyarul a menet stabilizáló berendezéssel kasírozzák el a futómű gyengeségeit. Mondván, hogy átlag user úgyse fog határértéken menni, illetve amikor meg nagyrészt véletlenül igen, mert úgy hozza ki a forgalmi szituáció, hogy gyorsan ki kell valamit kerülnie, vagy van egy jégborda az úton, és megpördülne az autó, akkor meg majd a menetstabilizáló egy erősebb, határozottabb mozdulattal megpróbálja helyén tartani a dolgokat. Ez az elsortnyulás a hardware irányából, a szoftver irányába, ez nagyon sok mindenben tetten érhető, mint ahogy egyébként itt ez is egy ilyen filozófiai iskola, ahol emberek egymás torkának tudnak menni, hogy akkor érintőképernyős vagy gombos megoldása a biztonságosabb az autónak a kezelésében, és teljesen egyértelmű, hogy bizonyos funkciókat, amiket gyakran használunk, azokat kellene tudni úgy működtetni, intuitív módon, hogy nem kell levennünk a szemünket az útról, hanem tudjuk, hogy hol van az a gomb, annak a gombnak van egy fizikai visszajelzése, azt érezzük az újbegyünkön, tudjuk, hogy bekapcsoltuk mondjuk a párátlanítót az első szélvédőre, és biztonságosan folytatjuk az utunkat, miközben ugye mindent a tapipadra rakós megoldással adott esetben két almenüben kell bogarásznunk, miközben az autóval megyünk, hogy elérjünk alapvető funkciókat. Ezért egyébként adották azt a lehetőséget, hogy Európában az NCAP alapján ne kapjon már 5 csillagot olyan autó, ami nem rendelkezik legalább egy pár fizikai gomba.
Jó, na, hát akkor tegyünk ki 3 pontot, annál is inkább, mert lepergett az idő, amit a beszélgetésre módunkban volt nyújtani, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Gábor, innentől mindenki döntse el, hogy kellenek-e és ilyen mértékben a vezetéstámogató rendszerek, avagy sem. Mi minden esetre felhívtuk rájuk a figyelmet, áll a neked. Köszönjük szépen!
Szép napot, sziasztok!
Szia! Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő, kicsit csalódott, mert hirtelen lett vége a beszélgetésnek.